Köszönjük, Uram, ezt a mai napot, és hálás a szívünk, Uram, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, Uram, hogy a Szent Szem jelenlét átjárt bennünket a dicséret alatt, és megaláztuk a szívünket, Uram. Te pedig köztünk vagy. Uram, imádkozok a mai összejövetelért, a Jézusnak a nevében, hogy az Atyának a tisztelete egyre mélyebben kialakuljon az belső életünkben, a karakterünkben. Az a tisztelettel teljes félelem, amiben nincs rettegés, hanem méltóság teljes szeretet van, amiben nincs benne az embernek a profánizmusa, és nincs benne az embernek a testisége, hanem benne van az Úrnak a szeretetének a tisztító lángja, hogy megszenteltetik az Atyának a neve közöttünk. És ezáltal, Uram, elválasztódik az életünk a papok királyságára, az uralkodásra, az Istenben való növekedésre. Neked legyen, Uram, hála és dicséret mindörökké. Amen. Tudjátok, a mi atyánk úgy kezdődik, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. És ezt Jézus mondja az imádkozással kapcsolatban, hogy hogyan imádkozunk, hogyan közeledjünk Istenhez. És ez nagyon fontos dolog, mert Jézus bizonyos olyan alapokat tesz le a hegyi beszédben és a Szentírásban, amely szellemi elvek. Tehát az Istenhez való közeledésednek van egy első fázisa, hogy megismered Istent, mint Atya. Így van. Aztán van egy másik fázisa, hogy az Atyának a neve, ami a héber gondolkozás alapján nem csak egy név, hanem egy név mögött lévő karakter, egy név mögött lévő személyiség, egy név mögött lévő erő, hírnév, és csodálatos mi volt, ez a név behatása van az ember életére. Ez a kereszténység legfontosabb pillére, hogy az Atyának a neve milyen hatása van az karakteredre. És azt mondja itt az ige, a szent szó használja Jézus, hogy szentelődjön meg az Atyának a neve az emberi szívben, az ember személyiségében. Ez azt jelenti, maga a szentség szó azt jelenti, hogy Isten elhív magánhoz, magának, magához, egy különleges kapcsolatra. Az atyaság egy kapcsolat. Több, mint egy szerep. Több, mint egy felelősségteljes döntés az atya felől, hogy megszült bennünket. Több. Egy kapcsolat. Egy intim kapcsolat. És azt mondja itt az ige, hogy szenteltessék meg a te neved, tehát teljesen az atyának a neve el legyen választódva, azaz az atya személyisége, az atya karaktere az életünkre vonatkozólag. Ma, hogyha megkérdezném tőled azt, hogy az életeddel kapcsolatban, az Isten és a te kapcsolatodra, ha rá tapintanék, és megkérdezném azt, hogy ismered az atyát? Ismered az atyát? Akkor biztos vagyok benne, hogy sok kérdés följönne benned, és talán mondanád azt, hogy igen, bátran, talán mondanád azt, hogy hát most kezdem megismerni. Tudod, amikor valaki megismeri az atyát, az annyira csodálatos, mert az megláttatik, látszik egy ember életén. Jézus arra buzdít bennünket például a hegyi beszédben, hogy úgy láttassék meg a te világosságod és világító erőd a kereszténységedben, hogy dicsőítsék a mennyi atyát azon keresztül, hogy meglátják azt, hogy te ki vagy Krisztusban. Fantasztikus, nem? Hogy az atyaság nem csak egy belső intim szféra, hanem az a világ számára üzenet. Nem csak a kereszténység számára, a világ számára egy üzenet. Üzenet olyan tekintetben, hogy megismerje a világ, hogy kicsoda a kereszténység istene. Kicsoda az én Istenem, meg a te Istened. Hallottam ma egy sztorit, nagyon érdekes sztorit. Megdöbbentem, és nem kaptam levegőt. És gondoltam, hogy elhozom hozzátok, mert óriási. Tehát egy nagyon-nagyon demoralizáló történet, de elmondom nektek, hogy miért örülök annak, hogy itt vagyok, és az atyaságról beszélhetek. A Zsolti barátom elmondta azt, hogy beszélgetett egy keresztényel, ez egy 50 év körüli ember, és elmondta neki, hogy nagyon nagy válságban van, mert meg akar felelni az atyának. És több éve már próbál jó lenni, jó pofa gyerek lenni, mondanánk pestiesen, de nem bír megfelelni az atyának. Mindent megpróbált már, és annyira kifáradt már ebben, hogy megfeleljen az atyának. És egy mély pontjában imádkozott Istenhez, és úgy imádkozott, atyám, hogyha lekerülnék a pokolra, én szeretnék a pokolban a legjobb ember lenni. Tudjátok, megrázott ez az egész sztori, és egy pár percet úgymond informatikus nyelven bebútoltam, tehát újraindult a számítógépem rögtön, vagy egy kék halál volt, kék színű volt a monitoromon, a szívem monitorján, mert nem tudtam hová tenni ezt az egész látásmódot. És belegondoltam abba, hogy hány ilyen keresztény lehet az országban, aki nem ismeri az atyát, és az élete arról telik, illetve az évtizedei arról teltek, hogy valamit letegyen az asztalra, hogy az atya őt elfogadja. És ott a jó hírem, testvérek, hogy nem kell elfogadtatnod magadat senkivel, mert az atya szeret téged. Úgy, ahogy vagy, szőröstül, bőröstül, és kiálló szálkákkal, és sündisznó formáddal együtt. Úgy, ahogy van. Ő, hogyha hozzád ér, ő sose szúrja meg magát. Dicsőség az Istennek. Nagyon vastag az atya bőre ilyen tekintetben, mert kiképezte magát, hogy a gyerekekkel nem lesz egyszerű. A másik történet, amit el akarok mondani, az az, hogy hétköznapomat, miközben élem, sokszor figyelek a fejemből kifelé, és megláttam azt, a történetek zajlanak, és sok-sok dolog megy át az emberen egy hét alatt, megláttam azt, testvérek, hogy nem fogsz tudni sikeres ember lenni, hogyha nem érted meg ezt az üzenetet, amiről én beszélek, ez már a hatodik üzenet lesz. Nem fogsz tudni sikeres ember lenni, és ez bátran prédikálom nektek. És volt egy testvér is, aki elmondta, hogy ő tudja, hogy mit kéne cselekednie. Ő tisztában van azzal, hogy mi a jó és mi a rossz. Ő a rosszat választja jelenleg, de tudja azt is, hogy Isten szereti. Ettől függetlenül, hogy ő tudja, hogy nem azt kéne csinálnia, ami Istennek kedves. Tehát ő meggyőződéssel csinál rossz dolgokat, bár tudja, hogy az atya szereti, hisz az atya az maga a szeretet. Csak van egy probléma ezzel a látásmóddal, hogy bár igen, valóban Isten szeret, és nagyon-nagyon nagy a türelme. Amikor a tégazdó fiú elment otthonról, emlékeztek rá, akkor volt még egy kis ideig pénze. És úgy nézett ki, hogy az atya pénzén keresztül nagyon jól él. De egy idő után elfogyott a pénz. És ugyanúgy van Isten kegyelme rajtunk, hogy egy ideig van, nem tudom meddig, koborolhatunk jobbra meg balra. Ez Isten tudja. De lesz egy idő, amikor elindulhat egy olyan lejtmenet, amiből már az atya is nagyon nehezen tud visszaépíteni, visszahúzni bennünket. Mert lehet, hogy nagyon mély lesz az a gödör. És már te sem akarod, vagy ő se akarja, hogy kijöjjünk ebből a gödörből. És el lett mondva ennek a testvérnek, hogy nem az a lényeg, hogy Isten szeret téged, hanem az a fontos, hogy te szereted-e Istent. És ez az egyszerű mondat megrázta őt. Hogy ő valóban szereti-e, vagy csak ki akarja használni azt a szeretetet. Értitek, mit mondok? Tehát nagyon fontos az, és a mai napon is ezt a kérdéssel kezdem újra, hogy én, te szeretjük-e az atyát? És kedvébe akarunk-e járni az atyának? A gyerekek miatt is megkérdezem tőletek, hogy ki az, aki tudja az Ószövetség hasábén, ki volt az a személy, akinek óriási erő volt az életében? Valami fenomenális, de nem csak szellemi erő, hanem fizikai erő is. Sámson, így van. Most kézzétek el, hogy ez a Sámson, ez elég infant lesz, de muszáj. Ez a Sámson, ez a mai filmekhez, hogyha viszonyítom, vagy hasonlítom, ő Iron Man. És én ma beszélek az Iron Man harmadik részéről, ami még nincs a mozikban. Azaz, tetszik. Iron Man, ez Sámson. Az, aki egyet gondol, és egy tízemetes házat arrébb tesz. Ha kell, a Gellért-hegyet félreteszi, és oda teszi helyette az Alpokot. Olyan hatalmas erő van rajta, hogy ha bemenne mondjuk a Diadalívhez, fogná a Diadalívet, és rátenné, fölmászta az Eiffel-toronyon, és rá tudná tenni. Tehát egy ilyen szuperhős. És a Sámson életéből akarom megkezdeni ezt az atyaság témáját, hogy illusztráljam azt, hogy önmagában azt, hogy valakin van egy szuper erő, de nincs az életében atyaság, ez totális vereséghez visz, teljes kudarchoz. És Sámson, a nagy, hatalmas, erős Isten embere, tudjuk jól, hogy bukással és nagyon szomorú véggel ment el az atyához. Szerintem elment Istenhez. De ami fontos, hogy megértsük azt, hogy hol hibázott. És miért hibázott ez az ember? Ugyanis a bírák korszakában élt, abban a korszakban, amikor nagyon kevés fölkent volt. És ez a nagyon kevés fölkent között is, nagyon kevés embernek jelent meg az angyal, többek szerint ez Krisztusnak a megjelenése, tehát Krisztofánia volt az életében, az apja életében, és el volt hívva már, mielőtt még megszületett volna. Nem tudom, ismertek olyan embert, aki már el volt hívva, mielőtt megszületett volna? Vagy hozzád megjelent angyal? Akkor így kérdezem. Láttad már az angyalodat, vagy a Jézust? Na most ez egy kiváltság volt a szülei életében, hogy megjelent egy angyal. Gyertek velem a Bírák könyve 13. fejezetéhez. 6 koreográfia, óriási logisztika, mennyi logisztika, óriási erő és isteni terv, hogy végre talál a Bírák korszakában Isten egy családot, akivel egyáltalán lehet mit kezdeni. 13.1. Bírák könyve, nekem a 268. oldalon van. Izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak személy előtt, azért az Úr őket filiszteusoknak kezébe adta 40 esztendeig. És élt ebben az időben egy férfiú Córából, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoach, kinek felesége magtalan volt és nem szült. És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és azt mondta neki, ímé most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszel, és fiat szülsz. Azért most mególjad, vagy védd meg magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, s ne egyél semmi tisztátalan, mert terhes leszel, és fiat szülsz. És beretve ne érintse annak a fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. És elment az asszony, és elbeszélte ezt a férjének mondván, Istennek egy emberi jött hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete. Igen, rettenetes, félelmetes, úgy, hogy meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondotta meg nekem a nevét. Amen. Tehát mi történik itt? Isten angyala megjelenik egy családnál. És elmondja, hogy a megszentelődés útján lesz a család, illetve csoda történik, tehát egy magtalan asszony csodát ért el át. Most kezdjük újra. Tehát ez egy igaz történet, ez már nem Hollywood, jó? Felejtsd el Hollywood. Ez egy igaz történet, ez nem anekdota. Ez egy valóságos történet, hogy megjelenik Isten angyala egy családba, és természetfeletti csodát tesz egy ember életében, gyógyító csodát. Utána proféciát mond, itinereket ad Isten ennek a családnak, hogy hogyan nevelje föl a fiát. A fiú Isten elhívásában van, és azt mondja itt az ige, és ez be is teljesedett, ő szentségben nőtt föl. Szentségben, makulátlan szellemi atmoszférában. Ezt tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy megvolt Isten jelenléte már a gyerekkorában is, és ez a jelenlét alakította őt. Teljesen a profán világtól izolálódott. És oda szentelte az egész gyerekkorát, fiatalkorát, mindenét annak, hogy az elhívása beteljesedjen. Gyertek velem az igéhez, ugyanitt, 21-es verszakhoz, itt a 13-ban. És többé nem jelent meg az Úrnak angyala Manoáknak és feleségének. Ekkor tudta meg Manoák, hogy az Úrnak angyala volt az. És mondta a Manoák az ő feleségének, meghalván meghaltunk, mert az Istent láttuk. De hát nem haltak meg. Akkor mondanék ki az ő felesége, ha meg akart volna ölni az Úr minket, nem fogadta volna el kezünkből az egészen égő áldozatot, ételáldozatot, és nem mutatta volna nekünk mindezeket meg, sem pedig nem hallatott volna velünk ilyeneket. És szült az asszony fiat, nevezte annak nevét Sámsonnak, és fölnevekedék a gyermek, és megáldja őt az Úr. És kezdé az Úrnak szelleme őt indítani Dán táborában, Córa és Estaol között. Amen. Mit mond itt az ige? Először is azt mondja, hogy az Úr jelent meg, tehát ez Krisztus, Krisztus jelenik meg. Szeretném megint nyomatékosítani. Egy család életében Krisztus megjelenik. Aztán elmondja az ige, hogy növekedik a Sámson szentségben. És elmondja az ige, hogy áldás volt Sámsonon. Ez az áldás, ez nem azt jelenti, hogy volt egy penészes kenyerük, volt só hozzá, meg volt víz, amiben belemártogatták a penészes kenyeret, és aztán megették, és földagadt a belükbe, és boldogok voltak, hogy aznap sem éheztek. Ne erre gondolj! Hanem ez az áldás, ez szellemi, spirituális volt. Ez azt jelenti, hogy Istennel kapcsolatban volt, mivel növekedés alatt volt. Tehát az a személy, aki a Biblia, a Szentírás alapján növekedik Isten jelenlétében, az áldott ember. Tehát nem az a lényeg, hogy két fogatú szekere volt, nem az a lényeg, hogy herendi porcelánból ivott Sámson apjával meg anyjával, ne erre figyeljél, és nem volt neki Sony televíziója, arra figyelj, hogy ez az ember Isten jelenlétében volt, és növekedés alatt volt. Ez az áldás. Tehát az az áldott ember, aki Isten jelenlétében benne tud maradni, és az Isten utasítását véghez tudja vinni. Alárendelt az egész életét ennek. Ez egy jó gyerek volt. Jó fiú volt. És nézd meg, mi történik utána 25-ösben, és erre föl elkezdte az Úrnak a szelleme egy jelenléte, egy nagyobb jelenléte kiáradni az életében. Tehát a keret, Isten ereje, atmoszférája rajta volt. Hát hány ma élő prédikátor, ez ebben a posztmodern korban, hányan próbálnák ezt a sztorit magukra aggatni, és vágynának arra, te és én is, hogy azt mondja rólad az Isten halld hangon, és az XY-on, Jutkán meg Marcin elkezdődött az Úrnak a szellemének a megnyilvánulása, és az Úrnak a szelleme volt Marcival, Jutkával, Marival, meg Ibolyával. Hát hány ember akarná ezt hallani? Hát nem? Hát te nem akarnád hallani, hogy mondja az Úr, vagy egy angyal? És ezentúl nagy Ibolyával az Úr vala. Az Úr lesz veled, Ibolya. Hát de, hát nem mondd azt, hogy nem. Hát akkor miért imádkozol Isten jelenlétéért az életedben? De, akarod hallani. És jó is, hogy akarod hallani. És Sámson hallotta ezt. És mit mond utána az ige? 14. Lement Sámson Timmátba, és meglátott egy nőt. Mindig a nőkkel van a gond. Timmátban, a filiszteusok lányai közül. Timmát, megnéztem, nem kell nagy tehetség, kikutattam. Timmát azt jelenti, hogy kijelölt rész. Kijelölt rész. Tehát volt az életében egy sorsdöntő pillanat Timmátban. Innen indul a sztoria igazából a nagybetűs életben. Timmátból a kijelölt rész, a sorsrész, ahol ő örökölhet Timmátban. A pályafutása beállhat egy nagyon erős növekedésben, egy biztos irányba, Timmát. A kijelölt idő, a kijelölt hely, a kijelölt pillanat arra, hogy ő sikeresen induljon. Egy jó startot hozzon létre. A legtöbb ember életében a jó starton múlik a kereszténysége. Hogy hogyan startol. Nagyon fontos. Itt a év eleje, február. Hogyan startolsz a februárnak? Milyen célokat tűztél ki magadnak? Vagy egyáltalán vannak-e céljaid? Mi az, ami előtted van? Mit követsz? Azt tudod, hogy csak odáig juthatsz el, amit látsz. Amit nem látsz szellemben, azt oda nem fogsz tudni elérni. Tehát hiába olvasod a legjobb menedzserkönyveket, az csak a pszichédre van hatással. És azt mondja itt az ige, mikor átment, hazament, elbeszélte az atyának és anyjának, és mondta, egy nőt láttam Timmátban, a sorsforduló pillanatomban, a filiszteusok lányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül. És mondta néki az atya és az anyja, hát nincs a te atyád fiainak, és az én egész népemnek lányai között egy nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen filiszteusok közül, és mondd a Sámson az ő atyának, őt vegyed nekem, mert csak ő kedves az én szemem előtt. Az ő atya és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmasságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett. Most olyan dolgot fogok mondani, ami nincs benne a Szentírásban, de muszáj lesz megítélned magadban, nekem nem mondd el. Ez a család, ez istenfélő család. És ő neki a Tóra a tekintélye. És a Tóra Isten terve, célja, úgymond szabályrendszere arra, hogy Izrael sikeres legyen, azt írja, hogy ne védj más népek közül feleséget vagy férjet, hanem a zsidó a zsidóval házasodjon. Ez nagyon fontos. Miért fontos? Mert nem akarja Isten, hogy a báványimádás bekerüljön a családok életére. Azt akarja, hogy a családok az atyának a jelenlétében éljenek, és hamis Istennek ne jöjjenek be a rossz házasságon keresztül. És meg akarja óvni a gyerekét, Sámsont. Azonban van egyfajta dilemma itt, egyfajta kockázat, mert Sámson hallja Isten szellemének a hangját, hogy menjen el a filiszteusok közé, és csináljon úgy, mintha megszeretne egy nőt, és utána pedig álljon bosszút Izraelért. Azonban ő a pszichén keresztül túllő a célon. Értitek? És az a célja már, hogy neki jó legyen, ami a szemével lát, és ami számára kedves, azaz ő számára, az ő énje számára jó. És itt jön a karizmatikus mozgalomnak a nagy hibája az atyaság tekintetében, hogy sokszor átélünk Istentől természet fölötti dolgokat. akár egy életet szentelünk oda, hogy jó emberekké váljunk, és amikor Isten ad egy lehetőséget, egy dobbantót, hogy ugorjunk, és menjünk ki, és csináljuk azt, amit Isten elkezdett, álljunk bele ebbe a munkába, akkor a pszichénk és az Isten vezetése között létrejöhet egy diszonancia. Egy olyan dolog, amiben nem értjük, hogy most mi Istennek a terve, mert felülírja az énünk a Szent Szellemnek a szelíd, csendes hangját. Értitek, miről beszélek? Mert ennek a férfinek, ennek a Sámsonnak az volt az ki elhívása, hogy szabadítsa meg Izraelt a filiszteusoknak az elnyomása alól. Nem az volt az elhívása, hogy azt csináljon, amit ő akar. És a fiú és az atya kapcsolatában is nagyon egyértelműen látható az, hogy a fiúnak, higgyétek el, lettek volna olyan pillanatai, amikor azt mondta volna, hogy nem érdekel, mit mond az atya, annyira szeretem ezt a népet, hogy ma mindenkit meggyógyítok. Például ott, a 5 tornácánál, a Betesda tavánál, ott mondhatta volna, ott álltak tömegek, és mégsem csinálta meg. Tudott uralkodni a szellemén keresztül a pszichéjén. És azt mondta az atya, hogy egy ember gyógyítson meg ott. És nem engedett a humanizmusnak. Vizsgálom az evangéliumokat, testvérek, és azt látom, bárhol, ahol Jézus gyógyított, bár voltak olyan kitöltetések, hogy mindenki meggyógyult, de amikor személyesen hozzámentek emberek Jézushoz, Jézus soha nem mondta azt, hogy egy az egyben, hogy legyen meg a te akaratod. Hanem mindig elkezdett egy ilyen provokatív beszélgetést, egy dialógust. És mi volt ennek a lényege? Hogy megkérdezni, hogy te mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Soha nem ment oda nyomorult emberekhez, nem rohant oda, és nem mondta azt, én vagyok az Istennek a fia, az atyaság rajtam van, és ma mindenkit meggyógyítok. Mert nem bírom már nézni a ti nyomorúságotokat. És ez engem felborította a héten, hogy Istenben nem voltak ilyen, Isten fiában ilyen életérzések. Nem írja az ige. Egy ember gyógyított meg azon a helyen Betesda taván. Egy embert. Egy ember gyógyított meg. És összes többi úgy maradt betegen, és várta az angyalt, és lehet, hogy úgy halt meg, hogy soha nem gyógyult meg. Tudod, mit jelent ez? Hogy a Szent Szellemnek a vezetése fontosabb, mint a te vágyad, vagy humanista beállítottságod. És Sámsonnak az lett a tragédiája, nem olvasom tovább, hogy ő annyira bízott aztán abban az erőben, ami rászállt, hogy azt csinál, amit akar. És mi lett a második tragédiája? Mert ezután elhagyta ez a nő, mert ez a nő nem volt szerelmes soha Sámsonban. Soha nem volt Sámsonban, sőt, utána rögtön férhez ment egy filiszteushoz. Rossz volt a döntése. A megfelelő helyen volt, de nem volt az atya tekintélye alatt, sem az atyai ház tekintélye alatt. Ugyanis akkoriban Sámson életére nem csak a Szent Szellem hatott, hanem a családi ház. Mert nem volt mellette olyan hős, aki befolyásolhatta volna. Ezért Isten ezt a szent anyát és szent apát használta arra, hogy befolyásolása alá kerüljön Isten tervének. Értitek, mit mondok? Az apja meg az anyja lett volna a mentora. És meg kellett volna hallgatnia az anyját és az apját, hogy mit mond Isten. Isten soha nem kér olyat, kívül a prófétáknál, hogy a törvény ellenére cselekedjen. A törvény ellenére. És tudjuk jól, hogy a Sámsonnak aztán végül a bukása abba volt, megint egy nővel összehaverkodott, és a nő elvett az erejét, és kijátszotta. Most ez a játék, ez a felelőtlenség akkor történik meg, amikor Isten szelleme az ember életében elkezd dolgozni, például újjászületik, betöltekezik Isten szellemének a jelenlétével, majd utána nem engedi, hogy az atyaságon keresztül, a tanácsadáson keresztül, az Istennek a bölcsességén keresztül összehangolja az életét Istennel, az atyával. Higgyétek el, általában akkor jön be a frász, meg a katasztrófa egy ember szellemi életében, mikor megtér, betöltetik Szent Szellemmel, megtapasztalja a Szent Szellem dolgait, és utána, nem előtte, utána. Amikor már megtapasztalta Isten jelenlétét, megtapasztalt esetleg az atyából valami jóságot, utána. Ugyanis Jézus, ha életét nézed, azt látható, hogy ő fölkészült, de utána, miután fölkészült, és Isten megjelent neki, és betöltötte Isten szellemével, utána rendszeresen kiment a csodák után a pusztába, és újra töltötte az életét Isten akaratával. És ez az, amiről ma akarok beszélni, ez a lényeg, ez a forráspontja az egész üzenetemnek, hogy te, amikor Isten jelenlétében vagy, és megtapasztalsz jó dolgokat, akkor ne azt érezd, hogy jó pályán vagy, hanem amikor Isten megtapasztalást ad neked, akkor rendezd az életedet a megtapasztalás üzenete alá. Értitek, miről beszélek? Hogy a megtapasztalás az nem vég. A megtapasztalás után van az Istennek az új jelenlétéhez való út, elérése, egy új látás abban, hogyan tudsz tovább menni. Mert a megrekedés akkor történik, mikor Isten megérinti az embert. Utána, képzeljétek el, nem előtte, mert addig éhes vagy az Úrra. Betölt a Szent Szellem, és utána úgy érzed, hogy minden rendben van. És aztán mehetsz tovább, mert téged úgymond legalizált Isten. Kaptál a homlokodra egy pecsétet, vagy egy csókot. Nem! A megtapasztalás után van még az új lehetőség, hogy még magasabb szintre lépjél, és rendezd az életedet, mert Isten azért érintett meg, és azért vitt el erre a helyszínre, hogy betöltsd az elhívásodat. Legtöbb keresztény akkor bukik el, amikor betöltözik Isten szellemével, Isten tiszteleten, hallja Isten igéjét, boldog azért abban a két órában, mert Isten megérintette őt, elmegy, jön a hétfő, és utána elenged. Egyszerűen azt mondja, hogy ő egy jó helyen volt, jó pillanatban, és értette a dolgokat, de ez nem egyenlő a hittel. Ez nem egyenlő a hittel, jó helyen lenni jókor. Rengeteg gyülekezet van, ahol emberek hallgatják az evangéliumot minden vasárnap vagy szombaton. Rengeteg gyülekezet van a Földön. De nagyon kevés olyan gyülekezetről hallunk, hogy olyan forradalom jön létre, és olyan reformáció, mint Wesleynél, mint Jonathan Edwardsnál, mint Catherine Kuhlmannál, mint Oral Robertséknél, és aztán sorolhatnám Isten nagy emberit. Amy Simple MacPersonnál, nagyon kevés. És ahhoz, hogy megértsük, hogy miért nem jelenik meg Isten óriási módon, és miért nem tudja az embereket Isten szelleme vezetni, ehhez ma az atyaság üzenet az egyik kulcs, nem az összes kulcs, az egyik kulcs. Tudtok erre elment mondani? Istennek nem szuperhősökre van szükségük, és Iron Man 3-akra, hanem olyan emberekre, meg nézd meg, visszatérek újra, nagyon egyszerűen megint elmondom. Szent volt Sámson? És nem, szent volt. El volt hívva Sámson? El volt. Csoda történt az anyja apja életében? Nem mondhatja el, anyám nem szeretett, apám nem szeretett. Nem mondhatja el, apám nem vette meg a legjobb ruhát, meg a legjobb autót nekem. Nem mondhatja el. Nem mondhatja el azt, hogy Magyarországon született, egy ilyen nyomorult országban. Nem mondhatja el, hogy nem volt jó a munkahelye. CBA-ba dolgozott, napi 8 órában. Nem mondhatja el, hogy fehér kenyeret evett, biztos, hogy jó kenyeret evett. Nem mondhatta el ezeket az emberi hiúságokat, meg az emberi gyarlóságokat. Nem mondhatta el. Tökéletes volt. Az anyja elmondta biztos, milyen volt az atya jelenlétében, az Krisztus jelenlétében, nem? Hát csak elmondta neki. Csak nem tette be egy kis szobába, hagyj legozzon, majd fölnő. Volt neki gyerekszobája, biztos. Erre vágyunk az egész életünkben. Bárcsak egy ilyen hermetikus életben tudnánk élni. Egy kis kolostorban. Nagy erő lenne rajtunk aztán a kis kolostori szobába. Aztán visszajönnénk Budapestre, petrednénk a lábunkat, és Isten jelenléte ott lenne az életünkön. Ez nem így van. A valóság nem ez. Ez nem ez. Mert Sámson itt bukott el. És innentől kezdve ki volt ficamodva az élete. És akár mekkora erő volt rajta, akár mekkora nagy jelenléte volt Istennek az életében, elbukott. És ott miért bukott el? Mert hiányzott az életében az atyával való szoros közösség, hogy alárendelje az erőt az atya akarata alá. Alárendelje a személyiségét az atya akarata alá. Alárendelje a gondolkozás módját az atya akarata alá. És most megint megkérdezem tőled, ki mered azt mondani, ma az Isten tisztelet után, mikor hazamész, hogy atyám, alá akarom rendelni magamat a te akaratod alá? Hogy legyen meg az atyám, a te neved megszentelve az életemben. Alá tudod, el tudod mondani Istennek? Mert innentől kezdődik igazából az életed. Hogy azt mondod, hogy alárendelem magamat. Amen. Vigyetitek a gyerekeket. Halleluja. Az atyaság épp annyira megjelenik abban, aki, mint amire képes lehet. Ma arról van szó, az Eklézsiában Isten szelleme azt üzeni, hogy ismerd meg őt. Ismerje meg engem, ezt mondja a Szent Szellem mindenkinek. Ismerj meg engem. Az utolsó időkben élünk, gondolom, tudjátok, nem sokára Jézus visszajön. Nem sokára. Pár év. Lehet, hogy egy évtized. Talán kettő. Nem tudom. Valaki szerint körülbelül van még olyan 20-25 év. Én nem tudom, nem hallottam Isten hangját ezzel kapcsolatban, de ennyi bizonyos. Ha csak 2-3 évtized van, akkor nagyon-nagyon sok dolgot még el kell végeznünk. Nagyon sok dolgot. És az utolsó időben élünk, és Isten fia nem sokára visszajön az eklézsiáért. És tudod, akkor mindenkinek majd el kell számolni, hogy mit csinált. És nem mondhatod azt, hát én nekem a férjemmel gondom volt. Tehát ilyen kifogásokat már nem lehet mondani. Vagy ahogy poénkodtam az előbb, a Spárba dolgoztam, és egyszer nem tudtam adakozni. Nem tudtam, képtelen voltam rá, hogy egy 10 forintot is bedobjak a perselybe, és hozzájáruljak, hogy legyen világítás a gyülekezetbe. Képtelen voltam egyszerűen imádkozni naponta 10 percet, mert tudod, Jézus, annyira le voltam terhelve. Tudod, hogy honnan kell újraépíteni a gyülekezeteket? az imádkozástól és a bibliázástól. Innen kell újra kezdeni. Ugyanis amikor beszélgetek emberekkel, azt látom, hogy sem ima időt nem töltenek általánosságban az egyházban, vagy rosszul imádkoznak, ha imádkoznak, a másik pedig Isten igéje nem tud hozzájuk szólni. Tehát olyan, mintha egy könyvet olvasnák. Előző héten elkezdtem arról beszélni, hogy Jézus megszülte az atyának a tervét. Gyertek a János 16-hoz. Nagyon kevés emberrel találkoztam, aki ismerné az atyát. Nagyon kevés. Nagyon kevés. És nagyon elszomorít engem ez. Az imáimnak a legnagyobb része az, kiáltok érted, hogy megismerd az atyát. És hitben éljél, ebben a hitben. Egy pár dolgot elmondok az atyasággal kapcsolatban. Az atyaság a szellem. És innentől kezdődik a probléma. Mert ezt nem tudod a teológián megtanulni. Nem tudod egy lexikonból kiolvasni. Egy bibliaiskolát, hogy ötöse elvégzel. Nem ismered még az atyát. Mert az atyát a Szent Szellem közvetíti, és az ige. Isten szellem. Az atyaság a szellem. A zsidókhoz írt levél 12. fejezete azt mondja, hogy minden szellem atya az atya. Azaz az újján született embereknek az atya. Az atyaságban egy örökítő erő van, ami örökíti önmagát. Ez fantasztikus. Ez egy szellemi DNS. Az atyaságnak van gyümölcse és jellemzője. Az egyik legnagyobb jellemzője az, van belső és külső megjelenése az imádásnak, de a legfontosabb jelenléte és üzenete jelenlétének, az atya jelenlétének az az, hogy imádj engem. Ha megkérdezem tőled, hogy hány órát imádtad az atyát ebben a hét során, akkor körülbelül fogsz tudni egy statisztikát csinálni az életeddel kapcsolatban, hogy ezen a héten milyen közösségben voltál Istennel. Hogy hány percet imádtad Istent. Nem kértél, imádtad Istent. Nem prüszköltél, imádtad Istent. Miközben beszélek az atyaságról, ez felelősséget hoz rátok, és rám is. Azt mondja a János evangélium a 4. fejezet, hogy Isten szellem. És akik őt imádják, szükség kell, hogy szellemben és igazságban imádják. Szellemben és igazságban. Az atya és az atyát nem lehet megismerni az érzelmeiden keresztül. Nem fogod megismerni a vágyaidon keresztül. Nem fogod megismerni felhevült vallásos indulataidon keresztül. Az atyát nem fogod megismerni az akaratodon keresztül. Nem fogod az atyát megismerni, ha te akarod, hogy megismerd az atyát önmagában. Hogy te most holnaptól kezdve akarod. Én most akarom, hogy jobban meglássam az atya dolgait. Önmagában ebből nem fogod jobban megismerni. Mert azt mondja a Róma levél 9. fejezete, hogy nem az, aki akarja, se nem az, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Nem fogod tudni az értelmeddel, hogy minél többet gondolkozol az atyáról, megismerni őt. Nem fogod a gondolataidon keresztül az atyát megismerni. Nem fogod a penge eszeddel megismerni az atyát. Döbbenetes. Az Isten szellem. És akik őt imádják, szükség, hogy szellemben imádják. Nem a gondolataidon keresztül. Szellemben. És a másik, amit mond, hogy igazságban. Az atyaság és a bűn, az kettő és a világ, ez együtt nem harmonizál. Ezt nem lehet unióba kötni. Fú, most nagyon csönd van. Tudod, miért van csönd? Mert megdöbbentél. Az jó, hogyha megdöbbensz. A megtérés az azt jelenti, görögül, hogy metanoia. Most ez egy nagyon érdekes szó, és mindenfajta módon fordítják ezt a nagyon okos emberek. Én is mondok egy fordítást. A megtérés azt jelenti, hogy a szellemedben, nem az elmédben, a szellemedben, a szívedben fölismersz egy új irányt, és azt az új irányt elkezded követni 100%-kal. Ugyanis. A megtérés azt jelenti, hogy nem arra mész, amerre eddig mentél meggyőződéssel. Mert a megtévesztés azt jelenti, egy irányba haladok meggyőződéssel, csak rossz irány. Ez a megtévesztés. És a megtérés pedig azt jelenti, hogy megváltoztatom az irányomat, az életmódomat. Addig nem beszélhetünk megtérésről, amíg valaki nem változtatja meg az életmódját. Tegyük föl, ezt az üzenetet nézzük, ezt az egyszerű üzenetet, hogy az Isten Atya. Nagyon egyszerű. Elkezdtem egy 5 héttel ezelőtt, 1-2-3 üzenetre gondoltam. Márciusig biztos, hogy erről fogok beszélni. Biztos, mert látnom kell a visszacsekkolást, hogy elkezded az Atyát imádni az igény keresztül és a szellem életedben, a kis belső szobádban. Ha ez nem történik meg, én nem hagyom abba. Nem hagyom abba, mert akkor Isten szelleme nem tudott téged meggyőzni, hogy Isten imád. És addig fölösleges más szolgálatba belefognom. Mások minden héten másról tanítanak. Én nem. Még ebben sem vagyok ugyanolyan. Másban sem. Addig nyomom, amíg a Szent Szellem nem mondja, hogy most elég, és új témát adok neked. Tehát, atyaság. Isten szellem, és szükség, ő mondja magáról, hogy őt szellemben imád. Akkor nincs szükség a pszichétre, de szükség van, de te ne arra álljál rá, hogy te majd holnaptól kezdve nagyon nagy hívő leszel, hanem arra álljál rá, hogy vágy megismerni az Atyát. Erre álljál rá, a belső lényed, a szellemeden keresztül. Gyertek velem az Efézus 3-hoz. János 16-ot kicsit ott hagyjuk, mert úgy érzem, hogy erre kell menni. Vagy bejön, vagy nem. Nem, Klaudia? Efézus 3. Halleluja. Mindjárt mutatom azt, hogy mit jelent az, hogy szellemben imád Istent. 14-től, 3-14. Ezért meghajtom térdeimet, ami Úrunk Jézus Krisztus Atya előtt, ez egy kapcsolat, előtt hajtja meg a térdét, akiről, akiben neveztetik minden nemzetség eredetiben atyaság, menjen és földön. Kézzétek el, a görögben, most görög fordított Bibliát olvasol, a család szóra az atyaság szó van. És nincs más szó, tehát nincs úgy, mint a magyar nyelven, hogy van atyaság, és van család. A görög nyelvben egyfajta szó van csak, pátria, atyaság. Tehát, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben. A belső emberben. Isten úgy teremtette az embert, Ádámot, hogy volt neki szelleme. És a kereszténységben, az újjászületésben Isten ezt a szellemet újra teremti. Ugyanaz az erő történik, mint amikor Isten létrehozta a földet. Úgy, amikor te újjászületsz, ez az újjászületés, ez a mennyből jön létre. Te a mennyből vagy létrehozva. És a bensődet Isten hozta létre. Arra hozta létre az újjászületett szellemedet, hogy őt imád. És a belső emberről beszél, és azt mondja a belső emberre, ez az új ember, a benne lévő szellem, hogy megerősödjön. Fölteszem a kérdést. Akkor van úgy, hogy valakinek nem erős a belső embere? Mi a válasz? Igen. A belső emberrel neked kell foglalkoznod. Mert a belső ember kapcsolódik Istenhez. Tudod, hogy ki költözik be a szellemedbe? Hát nem télapó, se nem egy pufók a kisangyal, se nem íti, hanem Isten szelleme. Az Atya szelleme költözik bele az újjászületéskor, a felülről születéskor a lényedbe. És a lényedet kialakítja Isten templommá. Hogy ő ott úr legyen. Úr legyen. Azt mondja itt az ige, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén. Addig, amíg az Atya szeretetében nem gyökerezel meg, nincs alapod. A legnagyobb feszültség bennem akkor van, mikor a gyülekezeti struktúrában úgy akarjuk fölépíteni a dolgokat, ahogy eddig nem ment. Tehát ahogy eddig nem ment. És mi azt újra csináljuk. Tudod, hogy miért? Mert a megtérés az paradigma váltáshoz, tehát mintaváltást. Ahogy az atyák csinálták, nekünk is úgy kell csinálni. Mert nem látunk magunk előtt semmit. De amikor jön az Úr, és változtatni akar dolgot, akkor valami újat közöl. Valami új dolgot a szellemednek, és a kijelentés meghatározza azt, amerre mész. Az az új dolog fog téged befolyásolni, ha engeded. És arra akarok kiukadni, hogy önmagában az, hogy létrehoznánk bibliaiskolákat, és minden egyes hívőt betesszük a bibliaiskolába, új megtértet, aztán majd utána elküldjük szolgálni. Ez a minta, ez nem működik. Mert a bibliaiskola arra van, hogy az, aki megtapasztalta az Isten jelenlétét, az átadja azt, amit megtapasztalt, amit megértett, és te pedig azt beépítsd az életedbe, és neked is legyen utána személyes megtapasztalásod. Amen. Nem azért beszélünk, mert ez egy struktúra, és ezt nekünk így, mi ezt így láttuk, ezért így csináljuk. Nem. Azért csináljuk, hogy élő kapcsolatod legyen Istennel. És ha nem történik meg az élő kapcsolat átadása, akkor megáll Isten szellemének a növekedése. És amikor emberek elmennek mondjuk egy teológiai főiskolára, kijönnek egy diplomával, és utána azt érzik, hogy ők Isten emberei, ez a legnagyobb fájdalmam. Mert nem azt tesz téged Isten emberévé, hogy veszel egy mikrofont a MediaMarktba 6600 forintért, még ki is tudod fizetni, se nem azt tesz téged Isten emberévé, Isten felkentjévé, hogy te elvégzel egy teológiai főiskolát, se nem azt tesz Isten emberévé, hogy te kitalálod, mert neked rajta jól áll az akku, hanem azt tesz Isten emberévé, amelyet Isten szelleme az atyaságon keresztül behoz, és elmond üzeneteket, elhívásokat is, amire el vagy hívva, azt tudni megcselekedni. Amen. A szeretetben meggyökerezvén, alapot vevén, hogy megértsétek minden szentekkel egybe. Mi a szélessége, hosszúság és mélysége és magassága az Isten szeretetének? Nincs benne az eredetiben az a dölt betű szó, hogy Isten jó voltának. Meggyökerezés, alapvetés, és a szentekkel együtt megértesz bizonyos dolgokat. Tehát nem fogsz tudni megérteni az atyaságon kívül szellemi prioritásokat az életedre vonatkozólag. Mert mit mond itt az ige? Megértvén. Megérthessétek minden szentekkel egybe. 19-es verszak. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy beteljesedjetek az Istennek, azaz az atyának egész teljességéig. Tehát addig, amíg te nem fogsz tudni olyan dolgokról bizonyságot tenni, hogy Isten jelenlétében voltam, és éreztem azt, hogy Isten jelenléte teljességgel betöltött, ez a teljesség tudat nem alakul ki, addig neked kívánod kell az Atya szeretetét. Mert ha nincs teljesség tudat a szellemedben, akkor ott hiány tudat van. És a hiány tudat határozza meg a gondolkozási perspektívákat. És a hiány tudat visz téged előre pszichikailag, és nem szellemileg. Mert aki Isten jelenlétében van, az azt érzi, hogy Isten jelenlétében benne van a teljességben. És nincs ilyen külső, úgymond gyötrése, hogy megvalósítson valamit. Valami sikert hozzon létre az életében. Amen. A sikercentrikusság az egyházban is felütötte a fejét. Miért? Mert az emberek nincsenek az atyával kapcsolatban, és olyan pályára mernek kilépni, ami úgy gondolják, hogy az majd sikeressé tesz. Az első dolog, ami sikeressé tehet téged, az az atyasággal való találkozás. És utána azt mondja az ige, annak pedig, aki vékedetlen bőséggel mindent megcselekszik, feljebb, hogy kérjük, vagy elgondoljuk, a bennük munkálkodó erő szerint. Tehát mit mond itt Istennek az igéje? Az, hogy még fölírja Istennek a szeretete az elgondolásaidat, és a kéréseidet is. Akár milyen ima kérésed fölé fog vinni Isten, és hol? Nem kívülről befelé, hanem belül. A bennük munkálkodó szeretet erején keresztül. Mert az Atya szeretete erőt szabadít fel arra, hogy átváltozzál, és alapod legyen. Belül a belső emberedben Isten fog szólni hozzád, és a belső emberedet akarja erővel föltölteni, és akkor nem leszel anyámasszony katonája az eklézsiába, hanem egyszerűen belső erőn keresztül identitásod lesz, és nem leszel identitás válságban. Hogy rád néznek, és nem azt fogják látni, hogy ez az ember, ez honnan jött, melyik elmegy gyógyintézetből. Nem leszel infant. Ma az eklézsiában észrevettem, hogy rengeteg ember infant. Nem tudom miért, nem tudtam miért, miért ennyire infantilisek a szervilisták a hívők. Megjátszák magukat, hogy fölvesznek olyan ruhákat, olyan maszkokat, nem is ők azok. És úgy beszélnek bizonyos tapasztalatokról, szellemi élményekről, hogy érzi az ember, hogy hány ingere van az egésztől. Addig, amíg Isten szellemem nem tudja megérinteni, nem vagy az Isten szeretetén keresztül nem tudja megérinteni a belső emberedet, addig alapra van szükséged. Alapra van szükséged. Most, hogy mondtam, kívülről befelé, belülről kifelé. Testvérek, azt fogja tudni Isten kívülről befelé tölteni, aki belül nyitott arra, hogy Isten kívülről betöltse. És addig, amíg a szeretetben nem alapozódtál meg, addig belülről kell megerősödnöd. Mert a külső kenetet csak úgy tudod venni, ha belül van egy szeretet, úgymond biztos talaj, egy szeretet pontod. Mert azt tölti be Isten azt a szeretet pontot. Azt tudtátok, hogy Jonathan Edwardsnál, illetve Wesleyeknél olyan tömény jelenlét volt az Isten tiszteleteken, az emberek rázkodtak, sikítoztak, hemperegtek és nevettek természetfeletti módon. Ma, hogy erről beszélünk, néztek rám. Jé, volt ilyen? Igen, azokról, akikről álmodunk és bámulunk, azok életében ez történt. Az Isten tiszteleten emberek remektek. Láttál már remegő embert? Ritka, de látható, néha-néha. Egy remegő ember. Képzeld el, hogy emberek remegtek az Isten tiszteleten, Isten szentségének a jelenlétében. Ma mit csinálnánk? Megbotránkoznánk rajta. Milyen elvadult fanatikus. Ha közel kerül Isten valakihez, a szentírás alapján, az az ember az a testében tapasztalni fogja Isten atmoszféráját. De Isten nem tud megjelenni, ugyanis annyira félünk az atyától, annyira félünk az Isten jelenlététől, hogy ő azt mondja, nem megyek közéjük. Nem megyek közéjük, mert annyira félnek tőlem. Mózesnél ugyanez látható volt. Azt mondta Isten, eljövök közétek, hogy féljetek tőlem, de közelebb kerüljetek hozzám, és megváltoztassalak benneteket. Erre azt mondta a nép, nem megyünk tovább. És ez volt a tragédia. Mert a félelem keveredett az emberi félelemmel. És nem volt biztos a belső emberben, hogy Isten szeret, és soha nem fog megölni engem. Isten szeret, és nem tesz engem rabszolgává. Isten szeret, és nem tesz engem olyan emberé, amilyen én nem akarom, hogy legyek. Nem volt benne az a biztos pont a belső emberükben, Izrael fiainak, hogy az atya szereti őket. Ez egy biztos pontnál kell válni az életedben. Akkor onnantól kezdve nem fog rajtad a varázslás, meg a károsztatás. Onnantól kezdve szabad ember vagy, és tudsz menni a dicsőségről dicsőségre, hitből hitből. Különben nem. Hú, elég sok téma van még, amit át kell néznünk. Amen. Azt mondja itt az ige, a belső embert akarom elérni. Azt mondja a Pál, imádkozom, hogy az atyaság elérje a belső embereteket. Szoktál így imádkozni? Az atyaság érje el a szellememet. Ha még nem, azonnal változtass az imádon. Mert ez Istennek az üzenete hozzád. Hogy az atyaság érje el a belső emberedet. A belső lényedet. Pál imádkozik így most. Ne nézzetek rám, nem olyanról beszélek, ami nincs benne a Bibliában, nem? Nem? Benne a Bibliában? Csabi, benne van? Képesítesz minket mindenre, a kéréseinken túl. Amikor Isten szeretete jön, akkor a kéréseinken túl fog vezetni bennünket a Szent Szellem. Nem fogja kontrollálni a belső embered Istennek a tervét. És a pszichét nem fogja levágni Isten tervét. Nem engedi Isten szelleme, amikor a belső ember megújul, és elkezd belül mozogni a Szent Szellem az életedbe, nem engedi Isten, hogy korlátok közé szorítsd önmagad életét a kereszténységen belül. Áttöri Isten szelleme a korlátaidat. Dicsőség Istennek. Nem, Isten szeretete nem piti. Először is Isten annyira nagy vagyvonalú, hogy nem jön közénk. Ez így kezdődik. Annyira nagyvonalú Isten, hogy nem jön közénk. Azért nagyvonalú, mert ha ide jönne, akkor lehet, hogy néhányan meghalnánk a szentségétől. Aztán annyira nagyvonalú, és annyira nagy, hogy odaadta a fiát értünk. Annyira nagyvonalú, hogy azt mondta, én előbb adok, mint hogy én kapjak. Megelőzlek téged. Aztán annyira nagyvonalú, hogy az egész életünket megtervezte. És a fiúban a teljes helyreállítást megtervezte. A megértéseiden túl, itt az eredetiben, muszáj az eredetiről beszéljek, nem azért, mert nagy ember vagyok, hanem azért, mert muszáj, hogy megértsd. Az eredetiben a megértéseiden túl fog vezetni, ez azt jelenti, hogy a szellemi élményeiden túl. A szellemi megértéseden túl. Az atya szeretete nem csak azt adja meg, amit fölfogsz és megértesz, hanem azon túl fog vezetni szellemben. Ugyanis az atya szeretete olyan dolgba visz be téged, olyan dolgba mész be szellemben, amit még lehet, hogy nem is értesz. De csak haladsz. Amikor kijelentésben folysz, és folyik az életedben a kijelentés, akkor azt fogod tapasztalni, hogy egyszerűen csak jön. Először nem érted, de mint egy ilyen ár, bemész a vízbe, és elkezdesz sodródni vele. Ilyen Isten szellemének a kinyilatkoztatása. Először bizonyos dolgokat nem is értesz, automatikusan fogsz cselekedni. És amikor megkérdezi tőled más, hogy te hogy csinálod, például az ima életed, azt fogod mondani, hú, ezen nem is gondolkodtam. És nehéz lesz elmagyaráznod, hogy hogyan mész be Isten jelenlétében napról napra. Nehéz lesz meg elmagyarázni azt, hogy hogyan veszel át bizonyos dolgokat Istenből. Tudod, hogy miért? Mert a Szent Szellem automatikusan fog vezetni, és ő fog téged tanítani, és nem az elmét tanítja meg, hanem a Szent Szellem a szellemedet tanítja meg, hogy hogyan közeledj Istenhez. Nagyon nehéz sokszor sok dolgot elmondani, hogy hogyan kell megcsinálni. Nincsenek ilyen bebiflázott, ilyen pitagorasz tételek az ember fejébe. Hát A meg B, ezt megcsinálod, akkor jön a C. Nem mindig így van. Hát az a szellemed vezet téged, és a szellemed visz újabb és újabb ajtók mögé, és az újabb és ajtókat majd megint Isten szelleme nyitja ki. Például amikor megkérdezett tőlem, hogy én hogyan veszek kijelentést az igéből, nagyon nehéz elmondani, hogy jutottam el idáig. Nagyon nehéz, ugyanis nem tudatosan csinálja az ember. Tehát amikor elkezdi az ember a keresztény életét, az nem tudatos. Most akkor reggel 6-tól 7-ig imádkozok, 30 perc bibliaolvasás, 30 perc ima, és akkor majd létrejönnek az eredmények. Hát nem így történt ez, hanem benne voltam a megtérési folyamatban, benne voltam a betöltekezésben, benne voltam Isten munkában, és egyszerűen engedtem, hogy folyjak ezzel az egész dologgal. A belső emberedet akarja Isten megerősíteni, és a Szent Szellem a belső embereddel szeretne foglalkozni, és az atyaság el akarja élni a belső emberedet, mert a belső embered tudja átvenni az atyaságot. Amen! Hú, testvérek, higgyétek el, hogy ez Istennek az az üzenete feléd, amilyen keresztül meg tudsz erősödni, mert az ige ezt mondja. Az ige nem azt mondja, ha majd nem tudom hova jársz, nem tudom mit csinálsz, akkor majd megerősödsz, azt mondja, hogy az Isten atyai szeretetén keresztül a belső ember, ha megerősödik, onnantól kezdve megnyílnak a távlatok. Már nem csak az lesz meg az életed, amit kérsz, hanem azon fölül fogsz kapni a királyság ellátási szintjén. Hát pontosan ez a hit, hogy nem csak azt hiszem, amit én megtapasztalok, hanem azt is hiszem, amit azon túl tud adni Isten. Mert hiszek abban, hogy nagyvonalú Isten, dicsőség Istennek. Soha nem ad Isten akkorát, amit kérsz, mindig nagyobbat ad, mert ő egy nagyvonalú úr, dicsőség Istennek.